94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából: edukációs foglalkozásokat is tart a nemrég megnyílt Sátoraljaújhelyi bortemplom. A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei agrárkamara szerint a tavalyi évük a termésbetakarítást tekintve átlagos volt. Pénteken kezdődik az erdélyi fülesbagoly telelőhelyek országos felmérése. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Edukációs foglalkozásokat is tartanak a nemrég megnyitott Sátoraljaújhelyi bortemplomban, főleg a turizmus, vendéglátás, borászat és szőlészet képzéseken tanuló diákok számára jelent egyfajta identitás erősítést a múzeum interaktív tárlata, amely a bor és a szőlő térségben betöltött szerepét mutatja be, mondta el Ökrös Marian vezető.
Nagyon fontos megszólítani azokat a fiatalokat, akik Sátoraljaújhelyen élnek, itt tanulnak, természetesen az agglomerációból érkező diákokat is. Azt gondolom, hogy az identitástudatnak nagyon fontos eleme része, hogy hol élünk, kik vagyunk, milyenek vagyunk, és miért éppen ilyenek vagyunk. A bortemplom egyediségéből fakadóan rengeteg információval tudja ezeket az identitástudatot erősíteni a mai fiatalok számára, főleg, hogy éppen egy olyan csoport távozott el az előbb tőlünk, akik turisztikai és vendéglátó szakon tanulnak. A bortemplom rendkívül színes komplexum. Azon túlmenően, hogy kulturális élményeket is szereznek, és megismerhetik a bortemplom történetét, történelmét, a szaszú készítésének csínyát, bínyát egy különleges immerzív kiállításnak a kíséretében nagyon sok ismeretet kapnak a hely történetből is. Várjuk őket azokkal az információkkal, hogy a Rákócziak földjén milyen különleges élmények várják a turisztikát, iránt érdeklődő ide látogatókat, akár külföldieket, de kapcsolatszolgáltatásokat is bemutatunk nekik, hogy hogy működik egy látogatóközpontnak a recepciója, vagy egyáltalán a vendégek elkísérése, elkalauzolása egy borvidékre. Itt képet kapnak arról, hogy tulajdonképpen Tokaj, Tokaj-hegyalja azonos Sátoraljaújhely és a Tokaj-hegyalja agglomerációval. A szőlőkultúrának a megtelepedése, a pálosoktól egészen a mai korokig, hogy hogyan készültek a borok régen, és milyen borok vannak mostanság, milyenek azok a szőlőfajták, illetve bor különlegességek, amivel meg tudjuk szólítani a gasztronómia iránt érdeklődőket. Érdeklő szemek, szempárok, és igyekszünk minden olyan középiskolást, akár általános iskolást is, aki befogadó erre, ide kalauzolni. A bortemplomban megszerezhetik azokat az egyediségeket, hogy miért egyedülálló, a világon egyedülálló a bortemplomnak. Nem csak a külseje, hanem maga a komplexitása is, ami az üzleti tervet kínálja az itt dolgozóknak, és ezen túlmenően a környékbe látogatók részére milyen szolgáltatásokat tud nyújtani, csomagokat, hogy bekapcsoljuk és becsatornázzuk azokat az attrakciókat Tokaj-hegyaljáról, mind a 27 településről, amelyik minőségi attrakciót tud bemutatni a környékre látogatóknak. És a természet azokat az intézményeket is, amelyek különleges programokkal tudják az ide látogatóknak a szolgáltatások minőségét javítani. Itt beleértem a gasztronómiát, azokat a múzeumokat, kastélyokat, várakat, és ugye számtalan olyan élmény éri őket, ami a boron kívül is kikacsintást nyújt az ide látogatóknak. És ami a bor történet, azt, hogy ott, itt olyan különleges pincesorok, amelyek levéltári anyagok is több mint 800 évre vissza kalauzolnak egy időkapszulán keresztül, próbálunk olyan érdekes előadásokkal előállni, élményszerűvé tesszük az ide látogatóknak azt, hogy van egy bortemplom, tudjanak róla, és működjenek közre, és jöjjenek el, és segítsék a munkánkat, akár azzal is, hogy csak kedvelik a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy a TikTokon az oldalunkat.
A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei agrárkamara szerint a tavalyi évük a termésbetakarítást tekintve átlagos volt. A termelés szempontjából jól indult az év, de nyár végén az aszály miatt kevesebb gabonafélét tudtak betakarítani. A termények felvásárlási ára is nyomott volt ebben az időszakban, amit csak az évvégi kedvező árak orvosoltak. A gazdák csapadékos télben reménykednek, hogy feltöltődjön a talaj, és a tartós hideg pedig a kártevők elleni küzdelmüket könnyítené meg. A részletekről Taskó József, az Agrárkamara vármegyei elnöke adott tájékoztatást.
Azt gondolom, hogy változatos volt ez az év is. Nagyon jól indult az év kezdet termelés szempontjából. Egy nagyon jó tavasszal kezdtünk, majd a nyár eleje is elfogadható volt, de a nyár vége ez annál rosszabbul sikerült. Nagy forróság és az aszály különösen a tavaszi vetési kultúrákat nagyon megviselte. Én azt gondolom, hogy termés átlagban, hogy a gabonafélék az egy átlagos évet tudhatunk magunk mögött. Az az 55-60 mázsa körüli hektáronkénti búza őszi árpa termés az megvolt. Hát gyenge árakkal indult a felvásárlás. Igazán az önköltség körüli árat kapták a termelők, évvégére javultak ezek az árak. A kukoricánál szintén az aszály miatt jelentkezett egy komolyabb probléma, amit úgy nevezünk, hogy toxin kérdés a kukoricával kapcsolatban. Én azt gondolom, talán az ország más területein még durvább volt ez a probléma, mint itt Borsod-Apolyzemplén vármegyébe. Egy pár termelőtől hallottam csak, hogy neki ez gondot jelentett, de nagyobb részt, mint szerintem túlvészeltük ezt a nehézséget. Ez felvásárlásban jelent gondot, nagyon nyomott áron lehet eladni, vagy el se lehet adni a terméket. Én azt gondolom, hogy keresik a termelők a lehetőséget, hogy minél aszálytűrőbb olyan növényeket találjanak és termeljenek, ami a most megváltozott időjárási körülményekhez jobban tud alkalmazkodni. Sajnos ugye az elmúlt 3 évben azt tapasztaltuk, hogy ez a probléma már nem csak egyszer jön elő, hanem akár több alkalommal is, ha mondjuk 10 évre nézünk vissza. Hát a csapadék kérdés, ugye ősszel azért az ősz eleje az nagyon száraznak mutatkozott, valamikor október közepe vége fele jelent meg a csapadék, nem is már szeptember végén esett egy kis eső, az nagyon sokat segített a elvetett repcéknek, nem nagyon akartak kelni a repcék, de az az eső azért kihozta, kikeltek, és szerencsére még meg is erősödtek annyira, hogy most a télbe egy jó állományon tudott belemenni. Csapadék, azt gondolom, hogy őszre talán még a télen elég, de azt mondom, hogy most már a száj van. Ez azért lehet kijelenteni, mert nincs a laposakban, mélyebb részeken, csatornákban olyan mennyiségű víz, mint ami általában így tél közepe, vége fele már szokott lenni. Hogy én azt gondolom, hogy csapadékból jöhet majd még bőven, mert nincs feltöltődve olyan mértékben a talaj, mint amennyire fel kellene ilyenkor tavasz elejére töltődni. Hát bízunk benne, hogy még lesz csapadék, és egy jó tavaszt fogunk megélni. Az volna a legideálisabb, hogyha legalább egy ilyen 2 hét mínusz 10 fok feletti hőmérséklettel is találkoznánk, az valamennyire gyérítené a kártevőket. Biztos, hogy ha ez az gyenge, enyhe tél marad, akkor nagyobb odafigyelést fog kívánni a növényvédelem, a kártevők elleni védekezés. Én azt gondolom, hogy ez feladatot fog adni tavaszi időszakban a gazdálkodók számára.
Pénteken kezdődik és január 27-ig tart az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felmérése, amelyhez az lakosság segítségét kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakosság bevonásával országos, évenként megismételt erdei fülesbagoly telelőhely felmérést hirdet, amiben bárki részt vehet. Az egyesület az egyéni megfigyelők, családok, baráti társaságok mellett óvodák, általános és középiskolák részvételére is számít. Az akció kiemelt célja a baglyok és telelőhelyeik védelme. Az erdei fülesbaglyokra jellemző, hogy a téli időszakban csapatosan keresik fel a települések belterületeit. Egy-egy ilyen telelőhelyen többnyire néhány vagy néhány tucat egyed látható, de Magyarország Bagoly fővárosában, Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdélyi fülesbaglyok összesített létszáma egyes években akár az 1000 példányt is meghaladhatja. A jelenség hátterében az érintett települések környékén nagy számban jelenlévő egér- és pocokfajok állnak. A baglyok valószínűleg azért választják a látszólag kedvezőtlenebb, zajosabb környezetben található belterületeket nappali pihenőhelyül, mert a településeken általában több fa van, mint a szántókon, gyepeken, írták a közleményben, hozzátették. A lakott területekről emellett hiányoznak azok a nagyobb testű ragadozó madarak, amelyek veszélyt jelentenének a baglyokra. Kitértek arra is, hogy a baglyok jelenléte az emberek, illetve a társ és házi állatok szempontjából nem jelent fizikai veszélyt. Az általános higiénés szabályok betartása mellett pedig fertőzés kockázatot sem hordoz magában. Kiemelték, hogy a baglyok jelenléte gazdasági, környezet és természetvédelmi, illetve humán egészségvédelmi szempontból is rendkívül hasznos, mivel ezek a madarak naponta 2-3 kis rágcsálót is elfogyasztanak. Egy éve a Magyarországon telelő erdei fülesbaglyok legalább 2,9 millió mezőgazdasági kárt is okozó rágcsálót pusztítottak el. Ha a baglyok és más ragadozó életmódot folytató madarak nem végeznék el ezt a rágcsálóirtást, súlyos környezet és természetvédelmi, humán egészségügyi kockázatot jelentő mérgek alkalmazására lenne szükség, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani Egyesület. A közlemény szerint a telelő baglyok lakossági felmérése hármas célt szolgál. Egyrészt az adatközlők szélesebb köre sokkal pontosabb országos adatokat szolgáltat a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérés csak hivatalos szakemberek végeznék. Másrészt felhívja a figyelmet a madarak és a telelő helyeik védelmére, valamint ösztönzi a lakosságot, hogy több időt töltsenek a szabadban természetvédelmi szempontból is hasznos, önkéntes munkát végezve. Az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos lakossági felmérésével kapcsolatban további információ a Magyar Madártani Egyesület honlapján található. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, rövidebb, hosszabb napos időszakokkal. Főként az északkeleti megyékben van esély, kevés helyen záporra, hózáporra. A délnyugati nyugati szél megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 23-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Elkezdődött az általános ápoló felnőtt képzés a Gyöngyösi Kórházban. 40 éve áll a közszolgálatában a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Tetováló szalomban adódtak problémák a nyugtaadással, ellenőriztek a revizorok. Ezek mai műsorunk főbb témái. Széleskörű összefogás eredményeként 2025. január 20-án 17 fővel elkezdődött az általános ápoló felnőtt képzés a Gyöngyösi Bugát Pál Kórházban. Az oktatás nappali rendszerben folyik majd, a képzésben a kórház orvosai, diplomás ápolói és az EGRI Kossuth Zsuzsa technikum tanárai vesznek részt. A részletekről Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
Az egy évig tartó intenzív ápolóképzésre jelentkezők érettségivel rendelkeznek. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum irányításával és mentorálásával létrejött képzés beindulásához a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak 6-6-os közreműködésére is szükség volt, hiszen kapcsolódik hozzá egy regisztrált álláskeresőknek elérhető támogatás is. A képzés lebonyolításában a Gyöngyösi József Attila Technikum is részt vesz. Általános jelenség sajnos az egészségügyben és az ápolásban dolgozók átlag életkorának kritikus alakulása. Nincs ez másképpen a Gyöngyösi Kórházban sem. Az intézmény vezetésének minőségi betegellátás biztosítása érdekében erre napi szintű és koncepcionális válaszokkal kell rendelkeznie. Ez utóbbi keretében kezdeményezte a kórház megbízott főigazgatója dr. Asszani Omár és Tótné Pető Ibolya ápolási igazgató egy a Gyöngyösi Kórházhoz közvetlenül kapcsolódó ápolói képzés elindítását. A gondolat értőfülekre talált a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatójánál. Milibák Veres Erika elkötelezett támogatásával elindult és zajlott le az előkészítés a kórház és a képzésben résztvevő intézmények és társszervezetek összehangolt munkája során. Túlzás nélkül történelminek nevezhető ez a képzés az intézményben, hiszen a kórház újkori történetében erre még sosem volt példa. Az új képzés beindítását a centrumon és a kórházon kívül Gyöngyösváros vezetése és országgyűlési képviselője is támogatta. A végzetteknek biztos munkalehetőséget tudnak majd ajánlani a Gyöngyösi Kórház összetartó profi csapatában. A kórház vezetésének határozott és a közeli jövőben megvalósítandó terve az, hogy a most induló felnőtt képzési modell mellett az egészségügyi duális képzésben résztvevő helyi és környékbeli fiatalok gyakorlati képzőhelye legyen a Gyöngyösi Kórház.
Negyven éve áll a közszolgálatában a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. A közintézmény neve az elmúlt évtizedekben egyé forrott Fehér József igazgató nevével, akinek munkáját később Ringer István régész vette át. A jubileumi ünnepségen E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyugalmazott vezetője a kezdetekre emlékezett, valamint kiemelte a Sátoraljaújhelyi Múzeum meghatározó szerepét.
A Magyar Nyelv Múzeumával, illetve az igazgatóral, Fehér Józseffel már korábban nagyon jó kapcsolatunk volt. A Petőfi Irodalmi Múzeum alapításától, 1954-től gondozta az emlékházakat, az irodalmi emlékházakat, és egy hálózat alakult ki körülötte, és ebbe az emlékház hálózatba egy picit ez a régió is beletartozott, illetve Fehér József gyakran vett részt ezeken a rendezvényeken, úgyhogy nem volt ismeretlen számunkra, de mégis az, hogy egy két intézményt felelősen át kell venni, és ott valami saját koncepció mentén működtetni, az azért egy kihívást jelentett számunkra, és természetesen azoknak is, akik itt dolgoztak. Itt ebbe a múzeumban, miután egy felújítás után voltunk, alig voltak még kollégák is, hiszen az alatt leépítették őket, amikor zárva volt az intézmény, tehát egy új közösséget kellett felépíteni, illetve a Magyar Nyelv Múzeumában pedig ugye már korábban megnyílt, ott pedig tovább vinni azt a munkát, ami megkezdődött. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak az egyik brendje, vagy egyik jó muzeológiai tevékenységi körömben országos hírt is szerzett, ez a kiállításoknak a rendezése, a különböző közönségkapcsolati rendezvények iskolástól az idős korosztályig. Ezeknek a jó gyakorlatoknak az átadása volt azt hiszem a legjobb feladat, amit elláthattunk. A másik az, hogy új kiállításokat hozott itt létre az intézmény. Nagyon sok kiváló kollega van a Petőfi Irodalmi Múzeumban, akik szintén magukénak érezték. Bekapcsolódtak a kiállításban, részben Budapestről is hoztunk kiállításokat, de itt valósult meg az itteni természetrajz bemutató tárlat, amely az év, azt hiszem az év kiállítása díjat elnyerte, és most legutóbbra pedig ez a várostörténeti kiállítás, ami azt hiszem, hogy az egész város életében egy fontos lépés volt, fontos állomás, és ezt is a múzeumnak a látványtervezője Mihalkov György álmodta meg ebben a formájában. A múzeum elnyerte az év kiállítása, a Kazinczy Múzeum az év kiállítása és az év múzeumadíjat is, ami országos szinten is szerintem nagyon fontos, és azt hiszem, hogy az ismertségük jóval nagyobb lett, mint korábban. Ebbe biztos belejátszik az igazgató Ringer Istvánnak a személyisége, őt mint régészt is ismerik, nagyon sok múzeum szakmai szervezetben pozíciót vállalt, és így azt hiszem, hogy az országos múzeumi vérkeringésbe bekerült a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeum már talán jobban benne is volt, és ez mindannyiunk számára igen nagy öröm, és ez mind a mai napig így van, és ez így működik.
Egy papíron alacsony forgalmat bonyolító tetováló szalont kerestek fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A mű elkészült, de a nyugtaadással problémák adódtak. Erről szól a NAV legutóbbi sajtóközleménye, melyet dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertetett.
Kockázatelemzés alapján kezdtek vizsgálódni a NAV ellenőrei egy gyanúsan alacsony forgalmú tetováló szalonnál. A szolgáltatás részleteit üzenetküldő alkalmazásban beszélte meg a NAV a szalonnal, megküldte a kiválasztott tetoválás mintáját, méretét és az időpontot is egyeztette. A gyanú beigazolódott, az előleget a revizor már személyesen adta át, de a kifizetett összeg átvételéről semmilyen bizonylatot nem kapott. A szolgáltatást végül a megbeszélt időpontban elvégezték. A revizor kifizette a maradék összeget is, de bizonylatot erről sem kapott. Az ellenőrök ezután igazolták magukat, majd készpénz ellenőrzést végeztek a helyszínen. Kiderült, hogy a bizonylatolt készpénzkészlettel is problémák vannak. A kasszában ugyanis jóval több pénz volt, mint amennyinek a számlák nyugták alapján lennie kellett volna. A nyugtaadás elmulasztása a készpénzállományhoz képest gyanúsan kevés adóügyi bizonylat, valamint a hivatal online adatai alapján az ügyben a NAV további ellenőrzést végez. Ez nem csak a költségvetés, hanem a tisztességes adófizetők érdeke is, hiszen az adószabályokat betartó vállalkozás nem versenyezhet egy olyan céggel, amely szalárd módon eltitkolja a bevételét, és csak minden harmadik szolgáltatásról állít ki számlát vagy nyugtát.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Amikor helyet adunk az Úrnak, képesek vagyunk megnyílni az egész teremtés és minden teremtmény előtt. Akkor megértjük, hogy az élet az Atya ajándéka, aki mélységesen szeret minket, és arra vágyik, hogy hozzá és egymáshoz tartozzunk, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Isten igényének vasárnapja alkalmából, amely idén január 26-án lesz, a Szent Atya a Szent Péter Bazilikában ünnepi szentmise keretében a világ több országából származó 40 férfit és nőt avat fel lektori és katekétai szolgálatra. A szertartás végén átadják a jelenlévőknek Lukács evangéliumának egy-egy kötetét, ezzel erősítve a felhívást arra, hogy kézzelfogható módon terjesszék Isten igéjét. Isten igéjének ünnepén a téma Szavadra hagyatkozom. Ferenc pápa az Isten igéjének szentelt vasárnapot 2019-ben vezette be, hogy emlékeztessen a Szentírás jelentőségére. Fontos, hogy a keresztények megújítsák elkötelezettségüket a Biblia olvasására és az arról való elmélkedésre. Ez ugyanis alapvető eszköz a hitbeli és lelki életben való fejlődéshez, táplálja a reményt a világ minden táján élő hívőkben. Elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év harmadik hetében rendezik meg. A Krisztus hívő felekezetek közösen imádkoznak a keresztények egységéért. Idén az imahét választott témája Hiszed-e ezt? Többek között arra utal, hogy 1700 évvel ezelőtt a níceai zsinaton fogadták el a keresztények egyik legrégebbi közös hitvallását. A keresztény hitnek ez az összefoglalása nem pusztán a történelmi emlékezet része, hanem tükröt tart elénk és kérdésként hangzik lelkünkben. Hisszük-e az ősi hitvallásban olvasott vallomást? Írta a hazánkban is sorra kerülő ökumenikus imahétre kiadott füzet köszöntőjében Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Az ökumenikus imahét keretében január 23-án csütörtökön Egerben újra a református templom lesz az ökumenikus ima alkalom helyszíne. Ekkor Ternyák Csaba egriesek lesz az ige hirdető. Miskolcon pedig tehát csütörtökön a belvárosi református templom a helyszín. Mekis Ádám evangélikus esperes hirdet igét. Január 24-én pénteken Egerben, a Minorita templomban Zentai László nyugalmazott baptista lelkész hirdet igét. Miskolcon szintén a Minorita templomban találkoznak. Ekkor az ige hirdető Angó István református lelkész lesz. Január 25-én szombaton zárul az ökumenikus imahét. Ekkor az Egri Bazilikában Demkó Balázs görögkatolikus parókus hirdet igét. Miskolcon pedig a Deszka templomban Szemerszki Mihály görögkatolikus pap lesz az ige hirdető. Az ökumenikus imahét alkalmai minden nap 17 órakor kezdődnek. A Szent István rádióban pedig 20 óra 5 perckor kerülnek adásba. A pedagógusoknak szervezett katekézist a Jászberényi Nagyboldogasszony két tannyelvű katolikus általános iskola vezetése. A téma ezúttal a teremtésvédelem és annak elsősorban iskolai megközelítése volt. Főtisztelendő Lóci Tamás Eki felnök, meghívott előadó, gondolatébresztőjében igyekezett minél jobban az iskola mindennapjaira alkalmazni a teremtésvédelem aspektusait.
A Demeter Sándor igazgató úr a teremtésvédelem témáját adta meg számomra, ami bevallom őszintén, hogy egy kihívást is jelentett, mert ez a terület nem szakterületem, és ezen a területen nem ástam bele magamat korábban az ismeretekbe, úgyhogy számomra is egy jó hatást gyakorolt, hogy utána kellett néznem a utóbbi idők egyházi tanításának, megnyilatkozásainak, és ezt próbáltam kimondottan egy iskolára applikálni, egy tanári szemszögből megnézni, hogy egy pedagógus mit tehet a teremtett világ védelméért. Először is fontos volt tisztáznunk a fogalmat, hogy miért nem a természetvédelmet, meg a környezetvédelmet használjuk mi az egyházban. Ez egy látszólag nem egy jelentős dolog, de tudjuk, hogy minden fogalom mögött azért komoly filozófiai háttér van, és nagyon nem mindegy, hogy mit hogyan nevezünk. És hogyha megértjük, hogy miért erőlteti, miért ragaszkodik az egyház a teremtés védelem szóhoz, akkor ez az egész szemléletünket utána meghatározza meg viselkedésünket. A fogalom tisztázása után egy kicsit áttekintettem azt, hogy mi vezetett ahhoz a folyamathoz, amelyeknek most a káros hatásait tapasztaljuk nap, mint nap az ökológiai változásokban, és az embereknek egymáshoz való viszonyában is. Hát, hogy hogyan távolodott el Istentől az emberiség, hogyan fordult szembe a ajándékkal, stb. És utána pedig, hogy ne csak ennyi legyen a kicsengés a dolognak, pedig főleg a szentatyáknak a megnyilatkozási alapján próbáltam ebből ilyen megoldási kísérleteket mutatni, olyan keresztény szemléletet, amely egy más hozzáállást mutat számunkra ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Hála Istennek, ugye az iskoláink azok szoktak keresni időnként, tehát van élő kapcsolatom velük, és nagyon változatos a dolog, mert van, amikor diákokhoz vagyok hívva, egészen különböző korosztály, kezdve az egy osztályjal való speciális foglalkoztató összejöveteltől kezdve az egész össziskolai rendezvényekig, illetve van, amikor szülőkhöz vagyok hívva, valamikor tantestülethez, nevelőtestülethez, és ezekben nagyon sok hasznát veszem annak, hogy annak idén, mint intézményvezető, mind a három közösséggel élő kapcsolatot tartottam fenn, és hát sok minden tapasztalatot összegyűjtöttem ebben az időben.
Szent pillantás címmel Esztergom, Győr és Budapest után Kazincbarcikán is látható lesz a Magyar Kurír fotósai Merényi Zita és Lambert Attila nagy sikerű tárlata, közölte a magyarkurír.hu. Az ezúttal 50 képet felölelő kiállítás Szalézi Szent Ferenc ünnepnapján január 24-én nyílik a kazincbarcikai Domboszkó sportközpontban. Szalézi Szent Ferenc az újságírók védőszentjének, a Szalézi rend névadójának és védőszentjének ünnepnapján a 16 órakor kezdődő megnyitón köszöntőt mond a Magyar Szalézi Tartomány frissen beiktatott tartományfőnöke Vitális Gábor atya. Ezt követően Kuzmányi István, a Magyar Kurír igazgató főszerkesztője nyitja meg a kiállítást. Az alkalmon jelen lesznek a fényképek készítői is. 10 év képeit láthatjuk, sokszor a Magyar Egyház ikonikus eseményeit, sokszor ellesett pillanatokat. Mert Isten, aki a rejtekben is lát minket, ahogy imádkozunk, néha egy egyházi fotóst küld, hogy megörökítsen egy szent pillanatot. Munkatársaink képei, kilépve az online vagy a nyomtatott újság világából, bizonyítják művészi erejüket, megérintik, meghökkentik a szemlélőket, írt a Kuzmányi István főszerkesztő az ajánlóban, hozzátette. A kiállítás díjtalanul látogatható február 28-áig, minden nap 8 és 20 óra között. Hatalmas játszóudvart és sószobát is kialakítottak a templom szomszédságában felépült Szent Anna katolikus óvodában, Geszteréden. A közel 500 millió forintból elkészült 3 csoportszobás óvodában 90 férőhely van, és jelenleg csak nem 100%-os kihasználtsággal működik. Különféle szakkörök, gyógypedagógus, logopédus szakember is foglalkozik a gyermekekkel az intézményben. A részletekről Urbin Zoltán polgármestert hallják.
Családok szemszögében mindenképpen egy előrehaladás, Geszterédnek is egy előrehaladás jelent, megélhetés szempontból nagy biztosítást, biztonságot jelent az itt élőknek, szinte majdnem el lehet mondani, hogy geszterédiek dolgoznak nagy létszámban az intézményben, és a gyermekekben van a jövő, tehát a gyermekekre épül minden.
Most pedig Törő Andrást, a Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatóját hallják.
Minden olyan fejlesztés, amely szükséges, hogy a nevelést mindenképpen előtérbe helyezzük, annak megvan a feltétele. Minden csoportba interaktív táblákat szerelünk fel, tehát hogy a gyerekek már megismerjék a legfontosabb infokommunikációs eszközöket, amivel majd jönnek tovább az iskolába. Lehetőség lesz itt az új óvodában arra, hogy angolt kezdőszinten tanulják, és egy új néptánccsoport működése kezdte el, az Ittedrá néptánccsoport. Ezen kívül be tudtuk indítani a Bozsik foci programot is, és logopédus, fejlesztőpedagógusnak is van hely ebben az új intézményben.
A rendezvényen részt vett Soltész Miklós államtitkár is.
Elmúlt évszázadoknak törekvéseit is sokan támadják, holott nagyon sok mindent köszönhetünk eleinknek. Így például Brunswick Teréznek is, aki mindent megtett azért, hogy rászoruló családoknak, gyermekeknek, édesanyáknak, édesapáknak segítsenek a gyermeknevelésben. És amikor elindította első óvodáját a forradalom előtti 10 évben, tehát már akkor gondoltak a kicsi gyermekekre és családokra, akkor 2 fontos dolgot emelt ki. A Jóisten pótolja a tanító fogyatékosságát, ha az állandóan gondol Istenre, és imádkozik hozzá. Nem is kérdés. Ha már ilyen csodálatosan megújulnak az intézmények, és ilyen csodálatos nevelés van, akkor, amikor megakadnak a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok, Istenhez kell fordulni imádsággal.
Eger ad otthont februárban a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Több mint 30 felsőoktatási intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, a Keletnek. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek által celebrált szentmise, valamint meg annyi csodás egri látnivaló várja azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján Egerben. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szent Évhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni az EGRI programokra. További információk elérhetők az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi lelkészségének honlapján. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től 2026. január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. A böjtési ma 2025. február 1-től, tehát 2026. január 31-ig tart. A gyakorlatban úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben minden hónapban ezen a napon részt vesznek az egyházmegyei böjt és ima folytatásában a következők valamelyikével. Böjt, rózsafüzér, keresztút, fél egyórás szentségimádás, fél egyórás szentírás olvasás és elmélkedés, szentmisén való részvétel és szentáldozás felajánlása. Filmbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel ünneplik a megszentelt élet napját. A Magyarországi Rendfőnökök Konferenciája és a Férfi Szerzetes Előjárók Konferenciája vár minden érdeklődőt február 1-én a megszentelt élet napja Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének előestéjén. A nyilvános program részeként Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban bemutatják a magyarországi szerzetesekről szóló a Remény zarándokai című filmet, amelyet kerekasztal beszélgetés követ. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje ki, már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam, bennem minden cseppnyi rész, most már tőled lesz egész, csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam, légy boldog nálam. Hitünk és létünk, parányi részünk, és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. de talán könnyen úszul át. Ha érzed már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden cseppnyi rész, most már tőled lesz egész. Csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig boldog nálam. Légy boldog nálam. Sétés és szívembe zár. Gyere hát tovább. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kibont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden cseppnyi rész, most már tőled lesz egész. Csak jöjj át a fényem bátran, és légy mindig
a régió sportja.
Kazincbarcikán rendezték meg a 13. Cyclocross országos bajnokságot. Sportgálán értékelt évet Miskolc önkormányzata. A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az MB3-as sényői futballcsapat. Az eredményeket tekintve csendesebb tavalyi év után, az idei év az építkezésével lesz a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kazincbarcikán rendezték meg a 13. Cyclocross országos bajnokságot. Az eseményt a csónakázótó környékén szervezte meg a helyi klub. Az OB-n valamennyi korosztályt összevetve 150-en indultak, közülük 5-en nem értek célba. A kisebbek az 1,3 kilométeres, a többiek a 3 kilométeres pályán versenytek egymással az érmekért, illetőleg a helyezésekért. Az elitben a nőknél Brucsner Regina, a férfiaknál pedig Vas Barnabás győzött. Sportgálán értékelt évet Miskolc önkormányzata sportolóinak. Hajdú Áron, a DVTK atlétája, az év utánpótlás atlétája címet érdemelte ki a Magyar Atlétikai Szövetségtől. Most őt hallják.
Ez a 2024-es szezon, ez nagyon jól indult a fedettpályás szezonon, mivel három országos bajnoki címet is tudtam nyerni három különböző számban, ami megmondom őszintén még engem is meglepett egy picit. Szóval nagyon jól indult az egész szezon, és ezt követően egy térsérülés következett sajnos, ami én úgy gondolom, hogy egy ilyen lecke volt a sorstól, hogy meg kell tanulni ezt is, hogy hogyan kell ezeket kezelni, és nem lehet mindig felfelé haladni, és ez ilyen a sport. És ezután következett a kinti szezon, kicsit meggyengülve, egy rossz térdel, de nekivágtunk. Kezelésekre jártam, és ezek után a Diákolimpián is meg tudtam nyerni két magyar bajnoki címet. A kinti országos bajnokságon távugrásban is megnyertem, és azzal az eredményemmel kvalifikáltam az U18-as Európa bajnokságra. És ezután következett maga az EB, amire kvalifikációt szereztem, kvótát. Ott egy második helyel igazából saját várakozásomat is felülmúltam, és emellé járt egy magyarországos csúcs is, amivel kvalifikáltam magam az egyel felettem lévő korosztály az 20-as világbajnokságra Perúba, és hát az tényleg hab volt a tortám. Erre a világversenyre is sikeresen megérkeztünk a csapattal, és itt összességében az egyel felettem lévő korosztályban is 19-ek nyilvánítottak a világon, szóval Így a nehézségek ellenére nagyon boldog voltam, és én úgy gondolom, hogy egy jó szezon tudtam zárni. Igazából nekem a perui úszas világbajnokság elsősorban azt tanította meg, hogy milyen egy 13 órás út után versenyezni. Először ahhoz kellett hozzászoknunk, és azt követően nagyon jó volt belelátni a nagyobb versenynek a légkörébe, hogy milyen a melegítőpálya, hogy zajlik, hogy a váltók hogy tudnak elférni egy melegítőpályán, úgyhogy mindenki az egyéni számára melegít. És jó volt látni, hogy így a felnőttek, mert az 20-as korosztályban már vannak 19 évesek is, hogy ők hogyan melegítenek, hogy kezelik ezt, így a kórum hogy működik, hiszen tök máson működik, kicsit hosszabbra van nyújtva, hogyan kell erre melegíteni, szóval nagyon sok tapasztalatot szereztem így a versenyzés alatt és a melegítés alatt is, és jó volt látni ilyen korosztályos sztárokat is, akik tényleg elképesztő eredményt értek el annak ellenére, hogy Perúban 16 fok volt maximum a versenyek alatt. Szóval nagyon pozitív tapasztalat volt az egész 5 napos világbajnokság. Nagyon sokat fejlődtem úgymond is szellemileg, hogy hogyan kell egy versenyen viselkedni, vagy hogyan kell kezelni a stresszt, hiszen azért odaállni egy nagyobb korosztály világbajnokságába, selejtező ugrásokra, ott egy kis nyomás nehezedett rám, de szerencsére jól kezeltem, és úgy gondolom, hogy az év vége és a hideg időjárás ellenére egy jó eredményt tudtam elérni. Ez az év nagyon sok év munkája, ez természetes, és nem is ugrásszerűen fejlődtem. Most ez az év kicsit lehet olyan volt, de amúgy kiskorom óta fokozatosan fejlődök, tehát folyamatosan bele volt éve a munka, és lehet, hogy ez így most ért meg úgy jobban. Pontosat nem merek mondani, hiszen itt van ez a bizonytalan faktor, hogy a térdem hogy alakul. Szerencsére most már sokkal jobban van, és tudunk edzeni majdnem maxhoz, mint hogyha teljesen egészséges lennék, tudok ahhoz közel edzeni. És pontosan nem tudok mondani, én nekem az a célom, hogy a 8 métert áttörjem, és ez egy nagyon megtisztelő és egy nagyon jó dolog lenne, mivel Magyarországon én lennék a 6. ember valaha, aki ezt megcsinálta, és tényleg ez lebeg a szemem előtt, akár fedett pályán is, ha úgy alakul, de szabadtéri szezonon mindenképp, és erre lesz egy nagyon jó lehetőség is, hiszen Finnországban lesz egy 20-as Európa-bajnokság. Igazából én távolugró szeretnék lenni, az is vagyok, szóval a sprintet úgy mindig mellé raktuk, hiszen az segíti, tehát nem úgy volt, hogy két külön irányba dolgoztunk, és én úgy gondolom, hogy fedett pályán mindenképp egy ilyen 60 távolos két versenyszámot simán meg tudunk tartani, hiszen a kettő viszi előre egymást, nyilván szűk az időrend, akkor elengedjük, akkor a távugrásra fogunk koncentrálni, de én mindenki szeretnék sprintelni is mellette, hiszen a kettő segíti egymást.
Most pedig Tóth Zsófiát, a DVTK kajakosát hallják.
Voltak versenyek, amik nehezebbek voltak, vagy éppen az utolsó percek már ott voltam, hogy feladom, de hát elől voltam, és inkább így nem. Hát számomra ez az év egyébként ilyen csalódottság is egyben, meg boldogság is, mert hát a magyar bajnokságon kisivel kaptam ki, hogy 3. legyek, és így végül 4. zártam a magyar bajnokságot. A maratonon 15 kilométeren Győrben első lettem sokkal, és arra nagyon büszke vagyok. Viszont már nehezebb dolgom lesz, mert 20 kilométer lesz, és így, hogy serdülő válogatott vagyok, így még nehezebb lesz. De egyébként a regionálisokat is nagyon szeretem, mert több távon tudok indulni. Nekem személyesen így a kedvencem az 1000 méter. Egyébként nekem a fő célom az volt, hogy a serdülő válogatottba bekerüljek, ami egyébként sikerült, szóval így nagyon elégedett vagyok magammal. Szerintem még az 500 méteren lehetne javítani, de egyébként az sem volt rossz. Fejlődök meg minden, persze ez kemény edzések, mindennapok. Néha még volt olyan, hogy szombaton is lejöttem, délelőtt délután, és ez ilyen nagyon fárasztó volt, de számomra megérte.
A tabella 12. helyén tölti a téli szünetet az NB3-as sényői futballcsapat. Kapacina Valér vezetőedző értékeli a szezon első felét.
Azt gondoltuk a nyáron, hogy tudtunk erősíteni. Jól is kezdtük a szezont, ugye ott az első 3 meccsen igazából pontot nem tudtunk szerezni, viszont a mutatott játékkal mindenképp elégedettek voltunk, és ez utána elkezdett pontszámban is mutatkozni. Azt gondolom, hogy a végére elfogytunk egy kicsit, létszámban is sok volt a sérültünk, az eltiltott játékosunk, de az látszik, hogy egy kiélezett bajnokság, és a végére 3 pontra vagyunk a 8. helytől és 3-ra a kiesőtől is. Azt gondolom, hogy voltak olyan meccseink, ahol bőven benne maradtak pontok. Azok most, hogyha meglennének, akkor nyilván jobb pozícióban lennénk, de azt gondolom, hogy abszolút egy stabil csapatnak számítunk, úgyhogy elégedett vagyok az őszi produkcióval. Kisvárdai meccsünk az mindenképpen egy negatív mérkőzés volt, az volt az egyetlen olyan mérkőzésünk, ahol nem tudtunk helyzetet se kialakítani. Ott egy kicsit érthetetlenül álltunk a dolgok előtt, hiszen előtte bravúr győzelmet tudtunk aratni Tiszafüreden. Azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen olyan negatív meccsünk, ahol gyengén teljesítettünk. Amit ki tudnék emelni, az ugye két mérkőzés, a Tiszafüred az egy mindenképpen egy nagy győzelem volt. Ide sorolhatnám még a Máté Szalkai idegenbeli utolsó perces rangadót meg tudtuk nyerni, úgyhogy azt gondolom a csapatnak ilyen két arca van. Egyszer nagyszerűen tudunk teljesíteni, máskor érthetetlenül nem hozzuk azt a formát, ami benne van a fiúkban.
Elárulta azt is, milyen érzés a csapatkapitányi karszalagot a vezetőedzőire váltani.
Nem volt nekem ez terve, hogy ilyen hamar edzői pályára lépjek. Ugye a csapat nagy többségével egyeztetve, és ők bíztattak arra, hogy ezt vállaljam el, ezt a feladatot. Azt gondolom, hogy a közös hangot meg is találtuk, és egy nagyon jó sényőhöz méltó öltözőt sikerült kialakítani, mind hangulatban, mind személyiségekben, úgyhogy én mindenképp pozitívnak látom ezt a dolgot.
Elmondta azt is, milyen változások lesznek a keretben.
Ilyenkor minden csapat próbál erősíteni, mi se vagyunk ez alól kivételek. Próbálunk 2-3 játékost igazolni, már abból kifolyólag is, hogy az első fordulóban ugye vannak ugyanúgy eltiltottjaink, vannak, akik még a sérüléssel is bajlódnak, úgyhogy mindenképp szükség van arra, hogy 2-3 játékost tudjunk igazolni.
Az eredményeket tekintve csendesebb tavalyi év után 2025 az építkezésével lesz. Ezt mondta Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak vezetőedzője.
2021 kicsit csendesebb év volt részünkre. Sajnos betegségek és egyéb távolmaradások miatt a kiemelt versenyzőink nem úgy sikerült az év, hiszen Hadházi Dórit vártuk ugye a magyar bajnokságokra, az amerikai szerződéses kötöttségei ugye oda kötötték, de viszont itt volt az EB-n, és indulni tudott az Európa bajnokságon, ami jó dolog. Annának sajnos nem sikerült rövidperes magyar bajnokság, komoly betegség miatt hagyta ki, én úgy gondolom, hogy szerintem országos bajnoki címet szalasztottunk ezzel, de ami viszont pozitív, hogy a fiataloknál az alsó korosztályokba tettük a hangsúlyt 2024-re és egy jövőre építünk. A létszámban, ugye azt mondom, legnagyobb létszámú szakák vagyunk a Nyíregyházi Sportcentrum keretei belül. Az oktatással együtt több mint 315 versenyzőnk, vagy 315 kisgyermek jár ide úszni. Természetesen belül nem mindenki versenyző, 100 gyerek rendelkezik jelen a versenyengedéllyel. Én azt mondom, ez egy nagyon magas létszám, főleg a jelen költségeket nézve, nevezési díjak és versenyeztetési díjakat nézve. Az eredményesség szempontjából én úgy gondolom, hogy van hol fejlődni, de én látom a jövőt. Tehát én azt mondom, hogy a fiatalokban egy-két év kemény munkájával elég szépen vissza lehet zárkózni, de én úgy gondolom, hogy lesz még itt a sportcentrumnak olyan lehetősége, ahol vissza tudunk térni. Az oktatás és a versenyzés terén is felkerültünk a verseny naptárba olyan szinten, hogy nagyon számítanak a tavaszi versenyünkre, ami idén is az egyik szezonkezdő verseny lesz, illetve rendszeresen rendezünk szenioroknak versenyt egyre nagyobb érdeklődéssel, és az őszi Szabolcs kupánk az pedig már egy olyan verseny, ami mindig telt házat volt. Én úgy gondolom, hogy a magyar bajnokságokon minden korosztályban szeretnénk részt venni. Nem biztos, hogy most éremeséllyel, illetve magyar bajnoki eséllyel, de nem adjuk fel. A legkisebbeket szeretnénk felzárkóztatni, ez azt jelenti, hogy mind létszámban, mind pedig minőségben egy nagyobb lépést szeretnénk eszközölni, és én úgy gondolom, hogy 2025 végére már egy lényegesen derűblátó arccal vágunk a 2026-ban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium ima csoportjával imádkozunk együtt.